A másik mikrofonnál pedig Imre Lőrinc, az m4privátbankár.hu újságírója, és az első körben a forintról beszélgettünk, most pedig egy olyan témával, amivel ugye az m4privátbankár.hu kiemelten figyeli azért a nyugdíjas inflációs kosarat példának okája, nem véletlenül, hiszen mint egy 3 millió nyugdíjas van az országban, és hát most ugye érkezik-e a közelgő választási kampány révén, belengedték megint, ez nem először egyébként, ha jól emlékszem, 2006-ban már volt egyszer egy 14. havi nyugdíj emlegetése, de most annak bevezetése ismét a közbeszéd tárgyává vált. A nagy kérdés persze ilyenkor az, hogy ez fenntartható, tehát megvalósítható és fenntartható lenne-e? Erre mit mondtok ti?
Erre azt mondjuk mi, azt mondják inkább nálam jóval okosabb szakértők, példának okáért, ugye Farkas András a nyugdíjguru newsztól, ti is sokat szoktatok vele beszélgetni, hogy már a 13. havi teljes juttatás, mert ugye emlékezzünk, úgy lett bevezetve, hogy 2021-ben egy heti, igen, aztán két heti, és akkor lépcsőzetesen.
Azért most ér utoltam.
Igen, már 24-ben és 25-ben már teljeset utaltak. Igen. És hogy már ez is a költségvetés terhére zajlik, több mint 500 milliárd forint értékben.
Jó, az mondjuk nem meglepő, mert mi is költségvetésbe fizetünk.
Tehát, hogy már úgymond a munkavállalók járulék befizetései már ehhez kevesek. A 14. havi nyugdíjnál nyilván ugyanez lenne a helyzet. Egyébként azt gondolom, hogyha most így egy az egyben lenne bevezetve a 14. havi nyugdíj, az nyilvánvalóan úgymond kibírhatatlan lenne, pláne ebbe a feszített költségvetési helyzetben. Itt, ami úgymond idézőjelben reális lehetne, hogyha most így a kérdésedre konkrétan válaszolnék, ugyanez a lépcsőzetes bevezetés, és akkor ezek a talán mondjuk 4 év múlva, amikor már teljes összeg jön neki, akkorra talán már sikerülne úgy beindítani akár a gazdaságot, hogy egyre több áfa bevétele lenne mondjuk a költségvetésnek, egyre nagyobb lenne a mozgástér, talán az uniós helyzet is valamelyest rendeződhetne, hát ugye nyilván itt beszéltünk arról, hogy mi történik kormányváltás, nem mi történik akkor, ha marad ez a hatalom, hogyan alakul az Európai Uniós viszony, de hogy visszatérve a kérdésedre, ez egy az egyben biztosan nem lehetne reális a bevezetése, de ez a lépcsős megoldás talán. Viszont szerintem itt összességében nem feltétlenül arról van szó, hogy ez most, bár amúgy talán komolynak tűntek azok a megnyilatkozások, mert a kormányban dolgozunk rajta, de ez talán még inkább egy ilyen egyfajta kampányígéretként fogható fel az én véleményem szerint.
A másik oldal az lenne inkább a kérdés, hogy a 14. havi helyett, vagy akár a 13. havi terhére, nem lenne célszerűbb inkább magát a nyugdíj alapot megnézni, mert azért nagyon sok a viszonylag alacsony nyugdíjból élők száma.
Bizony.
Tehát logikus lenne, hogy valami fajta korrekció történjen, mert most lássuk be, mondjuk akinek a nyugdíja, most mondok egy számot, 230 ezer forint, ebből nagyon-nagyon sokan vannak. Hát abból azért a mai árak mellett megélni, nagyjából a nyugdíjasok jelentős részének van ingatlan, tehát tud hol lakni, de akinek nincsenek, meg aztán pláne dráma. Szóval ebből azért, hogy mondjam, komoly életszínvonalat vinni, az lehetetlen.
Hát abszolút, hogy az öregségi átlag nyugdíj 2025-ben 242.327 forint egészen pontosan.
Ez az átlag.
De hát nézzük meg, és ezt egyébként Lázár János maga mondta, hogy milyen súlyos egyenlőtlenségek vannak. 500 ezer nyugdíjasnak a havi nyugdíj célú juttatása 240 ezer forint alatt van, 500 000 emberről beszélünk, több mint 180 ezeren pedig 100 ezer forint alatti nyugdíjból.
Ez azt jelenti, hogy nagyjából 3 millió nyugdíjasnak az 1/5-éről beszélünk.
Igen. Hát nyilván a nagy politikai ellenfél, a Tisza párt azt közölte, mert ugye korábban ők beszéltek egy átfogó nyugdíjprogramról, egyébként ők minimál nyugdíjat szeretnének, és mondjuk szép kártyajuttatást, és ők sokkal inkább ezt a sávos megoldást próbálnák, tehát hogy akiknek úgymond 500 ezer forint feletti nyugdíjuk van, ők ne feltétlenül részesüljenek kiegészítő nyugellátásban, nyugdíj célú ellátásban, hanem akkor a kis nyugdíjasoknak a helyzetét javítsuk. Úgyhogy itt egyébként tényleg látom a két úgymond koncepciónak az ütközését, de hogy visszatérve oda, hogy mennyire súlyosak az egyenlőtlenségek, egyébként megint csak szakértőre hivatkozom, és ez egyébként a saját véleményem is, hogy ez mondjuk tökre meg lehetne fontolni, hogy itt pontosan mit jelenten ez a 14. havi nyugdíj, mert Lengyelországban létezik ilyen, ott a 14. havi nyugdíj címen átlag nyugdíjat kap mindenki egy bizonyos határig. Aha. Szóval a gazdag nyugdíjasok nem kapnak egyébként 14. havi juttatást. Nálunk meg egyenlőre az a koncepció, ezt Lázár János mondta, hogy az az igazságos, hogyha mindenki a saját havi nyugdíjának megfelelő összeget kap.
Igen, nem gazdag, hanem a nagy nyugdíjra rendelkezők.
Igen, bocsánat, hogyha gazdagot mondtam.
Nem azért, mert ez nem feltétlenül igen. egymással. Igen, itthon is megfontolandó lenne, mert ugye egyébként a legtöbben szerintem ebbe a 230, mondjuk 350 ezer forint körüli összeg betartoznak, de nálad vannak lesz pontosabb számok. Szóval, hogy a nyugdíjasok nagy része oda tartozik, a 500 ezer meg felette lévő nyugdíjasok száma alacsony.
Igen, igen, hát az ugyanúgy a másik végre, mint
hogy
nagyon
mint keveset béresnél is igen. Az helyzet így van. Csak hát ugye itt a megélhetésről beszélünk, azért tényleg 300 ezer forint is azért lássuk be, nem egy, hát hogy mondjam, megetrengető
abszolút
összeg.
Tehát lássuk be, hogyha átlag nyugdíjat kapna mindenki egy plafonig, na, az ugye tudná szűkíteni ezt a különbséget, igen, a igen, több nyugdíjat kapó és a kis nyugdíjasok közötti különbséget. Úgyhogy ez például még egy olyan részlet, amin abszolút gondolkodni kellene. Mondom, nem tudom, hogy ez... mondjuk
hát ez most szigorúan politikai
küzdelem. Ez most szerintem szigorúan tárgya, politikai kommunikáció.
Ez választások felé.
Igen, kampány agenda lett ebből. Igen.
Viszont önmagában a rendszer fenntartása, amár Farkas Andrásra hivatkoztál, ugye már az is egy kérdés, mert most még nincs úgy nagy probléma, de ahogy telik elő az idő, úgy viszont egyre komolyabb probléma lesz, hogy lesz-e elegendő bevétele az államnak arra, hogy kifizesse az éppen aktuális nyugdíjakat, hiszen aki most ugye keres, te mi, aki az aktív munkavállalói réteg tagja vagyunk, mi finanszírozzuk kvázi a nyugdíjak részét. Na most ugye a nyugdíjasok száma csak növekedni fog, főleg ha belép ugye a generáció, az a 70-től 78-ig terjedők, akik akkor születtek, ez még ugyan egy 10 év, de előbb-utóbb ez eljön. Ők nagyon-nagyon sokan vannak,
igen,
és ugye őket kellene majd a fiatalabbaknak finanszírozni. A kérdés, hogy kedves Lőrinc, hogy lesznek-e elegen, és fogtok-e annyit betermelni a rendszer, hogy minket majd ilyen 10x év múlva ellássatok?
Hát a rövid válaszom, hogy ez szinte rajta biztosan
lesztek, rajta
leszünk, de ez szinte biztosan nem fog megvalósulni. Hát látjuk a trendeket, látjuk a tendenciákat, úgyhogy itt mindenféleképpen olyan strukturális reformoknak kellene elkövetkezni, ami például a kokáért ugye a nyugdíjkorhatár emelését, és én nem szeretem ezt a szót, de hogy az edukáció itt abban az értelemben tényleg nagyon fontos, hogy egyszerűen muszáj valamilyen magánnyugdíj célú megtakarítást elindítani, mert egyszerűen a helyzet tényleg, meg a rendszer az tényleg fenntarthatatlan lesz, pusztán matematikáról van szó ezen a ponton, véleményem szerint.
Igen, csak ugye tudod, ez a persze csináljál magadnak valamit, amikor csináltál, akkor meg utána jött egy döntés, amivel hopp, egy pillanat igen, alatt, igen, nem is egy pillanat alatt, én egy évig kitartottam, második év után már nem tudtam, hogy mi lesz. Akkor visszaléptem nagyon hibásan egyébként, de úgy meg nehéz, hogy nem tudsz előre tervezni komolyan.
Hát igen.
És teljes joggal mondja szerintem igen, egy csomó ember, hogy most akkor hova tegyem? Jön valaki, egy új kormány, vagy a jelenlegi megkergül, és akkor dönt egyet, akkor azzal ugyanott vagyok, ahol a part szakad.
Abszolút, és mondtad az elején, hogy ez a 14. havi nyugdíj, ez tényleg nem először merült fel,
hát nem.
És ugye Medgyessy kormány vezette be még annak a 13. havit, igen, és akkor jött a gazdasági világválság, a Bajnai kormánynak a költségvetés nehéz helyzete miatt ezt meg kellett szüntetni, és akkor a Fidesz 21-től építette mindezt vissza. De itt amúgy tényleg olyan általános nagy koncepciók versengenek egymással, hogy hát lássuk meg, mi lesz úgymond 26 után, és igen, most mondtam, hogy kezdjünk el gyűjteni, meg nyugdíj célú megtakarítani, de először egy kis, fontos, hogy biztonságot lássunk, főleg akkor, hogyha itt évtizedes távlatokról beszélünk.
Na, minden esetre várunk máskor is ide-vissza. Az elmúlt percekben Imre Lőrinc, az M4 Privát Bankár.hu újságíró, egykori kollégánk volt a vendégünk. Zenével megyünk tovább, egy kis érdekesség a világból, majd közlekedési információk jönnek. 10 órakor friss hírek a 94.2-n, tartsanak velünk. We'll be right back.
Reggeli Monitor.
Mintegy 550 alkalmazottat bocsátott el a NASA. A cég 66 éves történetének legnagyobb büdzsécsökkentésével néz szembe. A lehetséges forrás megvonások miatt az űrhivatal több tudományos és űrkutatási programját is kénytelen leállítani. A NASA szerint a mostani elbocsátási hullám nem áll összefüggésben a kormányzati leállással, aminek következtében több mint 15 ezer szövetségi dolgozót küldtek szabadságra. A cég szerint a cél a jobb pozíció megszerzése, ehhez pedig átalakításra van szükség. Donald Trump 2026-os költségvetési javaslatával 24%-kal csökkentenék a NASA teljes költségvetését. Ez amellett, hogy jelentős létszámleépítést jelentene, sok kulcsfontosságú missziót is veszélybe sodorna, összesen 41 tudományos projektet törölne.
Ez a Reggeli Monitor.